Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy a Szépművészeti és a Néprajzi Múzeum 350 ezer műtárgya kap helyet a volt Szabolcs utcai kórház területén épülő országos múzeumi restaurálási és raktározási központban. A tervek szerint tavasszal átadják az épületet, ám a költözés csak november körül kezdődhet meg. Seres Gerda összefoglalója.
A tervek szerint márciusban átadják a volt Szabolcs utcai kórház területén épülő országos múzeumi restaurálási és raktározási központot. Az intézmény a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum raktáraként funkcionál majd. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, a múzeumok hátterét biztosító több profilú épületről van szó.
Tehát a nagy raktáraink ott lesznek, a több százezernyi tárgy ott lesz, és ott lesz a feldolgozásnak is bizonyos fázisai, és ott lesznek a restaurátori tevékenység, az állományvédelem funkció is. Hát ezeket nem kell és nem is lehet olyan mélységig megmutatni kifelé.
Kemecsi Lajos hozzátette, Európa legbiztonságosabb raktárközpontja épül a Szabolcs utcában. Megjegyezte, a tervek szerint az épület egy kisebb részét megnyitják a közönség számára is.
Például a Néprajzi Múzeum gyűjteményére vonatkozóan a nagyméretű műtárgyakat nincs értelme egy speciális, hatalmas lifttel utaztatni a négyszintes föld alatti raktába, ezért nem is építettünk ilyen nagy liftet, hanem logikusan az úgy döntöttünk, hogy az a felszínen marad, ott viszont meg is tudjuk mutatni, tehát lesz egy bejárható, megismerhető raktári szegmense is ennek az épületnek.
Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója az M1-nek elmondta, a legmodernebb technikai feltételekkel ellátott központ épül.
350 ezer műtárgy keresi a helyét ebbe az épületbe, a Szépművészetinek és a Néprajzi Múzeumnak ekkora a gyűjteménye. Ezek lesznek természetesen professzionális körülmények között raktározva, illetve restaurálva. Hatalmas lehetőség ez a múzeumi szakmának, nyilván a kutatók már előre örülnek. Egy olyan magas technológiai felkészültséget kap az épület, ahol olyan gépekkel, olyan 21. századi technikákkal lehet ezeknek a sokszor felbecsülhetetlen műtárgyaknak az eredeti állapotát helyreállítani, amiről eddig Magyarországon a kulturális intézményekben csak álmodtak, vagy álmodni sem mertek.
A tervek szerint márciusban átadják a 4 emelet mély és 3 emelet magas épületet, azonban a belső funkciók megépítése még hónapokat vesz igénybe, így várhatóan novembertől költözhetnek be az intézmények. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
Első alkalommal lép fel Magyarországon Alonso King San Francisco-i kortárs balett társulata, az együttes a Budapest Táncfesztivál vendégeként mutatja be két koreográfiáját. A február 20-án induló 10 napos programsorozatról Seres Gerda kérdezte Ertl Pétert, a Nemzeti Táncszínház igazgatóját.
Nemzeti Táncszínházunknak a Budapest Táncfesztivál a legfontosabb programja, kiemelt fesztiválja. Ilyenkor gyakorlatilag hasonlóan működünk, mint az évben bármikor, hiszen mi egész évben fesztivált rendezünk. De mégis a Budapest Táncfesztivál egy koncentrált, egyszerre több újdonságot és több budapesti bemutatót bemutató program, és ilyenkor van lehetőségünk külföldi társulatot is meghívni, tehát ebben az évben a balett társulatokra fókuszáltunk, és a 4 nagy vidéki balettársulat mellett ebben az évben a Magyar Nemzeti Balett is részese a fesztiválunknak.
Ki lesz a külföldi sztárvendég ennek a fesztiválnak?
Idén az amerikai, San Franciscóból az amerikai Alonso King társulat látogat el hozzánk, akik még sosem voltak Magyarországon, és a 35 éves társulat alapító vezetőigazgatója, művészeti vezetője Alonso King, aki 100 fölötti koreográfiát készített, táncosok nemzedékeivel dolgozott együtt, és mindig együttműködik, koprodukcióban dolgozik valamilyen társművészeti ággal, zenészekkel, vizuális művészekkel, és a klasszikus balett elemeit az ő sajátos, új kortárs elemekkel ötvözött műfajában valósítja meg a saját művészeti vízióit.
Milyen előadással érkeznek?
2 darabban jönnek, a Biofonival és a Send című darabbal. A Biofoni érdekessége, hogy Bernie Krause, akit úgy ismerünk, hogy a természetes hangok művésze, közel 40 évig járta a világot mikrofonjával, és rögzítette a föld és a földön élő teremtmények hangjait, és ebből együttműködve Richard Blackforddal, aki a zeneszerző, hoztak létre egy sajátos zenei világot. Ez a Biofoni zenéje. A másik részben, a Sandben pedig 2 amerikai jazz muzsikussal dolgozik együtt, és így teremtik meg a sajátos világukat.
Láttam, hogy lesznek mondjuk a vidéki társulatoknak már korábbi bemutatói, amelyek itt vendégeskednek Budapesten, de mennyire van fókuszban az, hogy kimondottan erre a fesztiválra új bemutatók, saját produkciók készüljenek?
2018 egy izgalmas év a Nemzeti Táncszínház életében, hiszen az év második felében a 18-19-es színházi évadot indítva már elfoglaljuk a Várszínház után a Millenáris Teátrumból kialakításra kerülő új Nemzeti Táncszínház épületét, tehát a megszokásunkhoz képest idén két fesztivállal indítunk, tehát azt tudom mondani, hogy a nagyobb hangsúlyt fektetjük majd az őszi nyitó fesztiválunkra, tehát itt ebben a fesztiválban a budapesti bemutatók a fókusza a fesztiválnak.
Ertl Pétert, a Nemzeti Táncszínház igazgatóját hallották. A MÜPA Szenvedélyek című második éve zajló sorozatában a művészeti élet ismert szereplői tesznek vallomást arról a szenvedélyről, amely saját műfajukhoz fűzi őket. Vasárnap Kelemen Barnabás hegedűművész mutatkozik be, többek között feleségével, egyben zenésztársával, Kokas Katalinnal, valamint gyermekeivel lép színpadra. Kelemen Barnabással Rozgonyi Ádám beszélt.
A feleségemmel zenész családba születtünk, úgyhogy abban a szempontból a zene az tényleg anyatejjel ivódott belénk, és hát ez mondható el a gyermekeinkről is. Még talán az érdekesen elmondani, hogy anyai nagyapám egy cigány primás hegedűművész volt Budapesten, Pertis Pali. Híres filmekben is játszott Jávor Palival, például bizonyos jelenetekben 30-as évekből, én csak így ismerhettem őt. És milyen érdekes, hogy azokat a nótákat, amiket ő játszott és lemezre is vett, azok közül játszani fogunk egyet Pál István Szalonna népi zenekarával, méghozzá úgy, hogy a dallamok némelyikét kisfiam fogja játszani, tehát a primás nagyapám dédunokája. És hát elég sok kapocs van a magyarországi hegedülés és a népzene, cigányzene, illetve hát az ilyen zenék által inspirált művek, úgyhogy ezekből kap egy kis ízelítőt a közönség.
És hát ha már ugye a közönségről van szó, ennek a nagyobb része talán a gyermekekből fog állni. Miben kell mást nyújtani, játszani a gyermekeknek, mint a felnőttek számára? Hát, másként igen. Kell a színpadra lépni és megragadni az ő tekintetüket?
Én nagyon szeretem, hogyha fiatalok, gyerekek vannak a koncertjeinken, és hát ugye attól függ, hogy milyen neveltetésben részesültek a gyermekek, mert én nagyon el tudom képzelni, hogy mindennapi koncertjeinket is meg tudják hallgatni a gyerekek. A mostani koncert attól lesz fókuszál a gyerekekre, mert beszélgetős lesz azért a koncert, tehát már ha nem is a gyerekekkel, de talán majd ők is feltehetnek kérdés, ezt nem tudom, de mindenképpen lesz egy kérdező a színpadon, aki velünk beszélget, Gáspárral is, velem is, feleségemmel is, és viszonylag rövidebb tételeket játszunk, úgyhogy talán ez is segít azért, hogy jobban bírják.
Maga az együtt zenélés, az, hogy valaki, és főleg, hogyha családtagéval tud zenélni, az mennyire meghatározó a számára? Ez komfortérzetet nyújt, illetve egy plusz töltetet ad?
Hát más az, amikor az ember a gyermekeivel vagy szüleivel játszik együtt, mint amikor hivatalosan, ugye feleségemmel egy vonós négyesben is játszunk, de elmondhatom, hogy már ugye 20 éve játszom úgymond hivatalosan is feleségemmel, mint duó, vagy trió, vagy vonós négyes, vagy kamara együttesek, és hát bizony meg kellett tanulni, hogy milyen együtt játszani a életünk párjával. Mi már kizárólag előnyünkre fordítottuk az együttjátékot, de voltak persze nehezebb időszakok, úgymond, és természetesen jelesleg, hogyha a fiammal együtt játszom, akit pedig hát ugye tanítanom is illik minden egyes meghúzott vonóval, illetve elmondott szóval, hát ott sem mindig minden fenékig tejfel, mert én nekem legfontosabb lenne mindenből a legjobbat kihozni, és ugye ez ugyanolyan, mint egy edzés, vagy gyakorlás, vagy tanulás az iskolára.
Kelemen Barnabás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművészt hallották. Boldog órák, szép emlékeképpen. Petőfi Sándor Tisza című versének egyik sora ihlette Zsila Sándor fotókiállításának címét, amelynek a Magyar Természettudományi Múzeum ad helyet. A március 5-éig megtekinthető tárlaton 15-25 éve nem látott képek, a közelmúltban készült alkotások, sőt újszerű, a művésztől szokatlan felfogású természetfotók is láthatók lesznek. Zsila Sándor fotóművészt Rozgonyi Ádám kérdezte.
Ön számára mik jelentik a boldog órákat? Mitől boldog egy óra?
Sok boldog órám volt, és ezek közül azok is nagyon fontosak voltak számomra, amit a fényképezéssel tölthettem. És hát a kiállításnak konkrétan ezért is ez a címe. Egyébként nem én adtam azt a címet a kiállításnak, hanem Szarka Kára, aki a kiállítás kurátora, és amikor végignézte a képeimet, ez jutott eszébe. Aztán én meg beleszerettem, mert a kiállítás eredeti koncepció is egy kicsit az időről akart szólni, most leszek 60 éves az idén, és arról is akart szólni, hogy milyen jó időtöltés a fényképezés, és számomra milyen fontos dolog. És ez a vers részlet a Tisza című versből van, ami meg azért érdekes, mert én nagyon sok időt töltöttem el a Tisza környékén, a puszta, a pásztor élet fényképezésével, és vissza-vissza jártam évekig, évtizedekig, és ebből is van ott egy csokorra való a falon az egyik hosszabb fal része, az ezzel erről szól. Tehát sok oka van ennek a címnek.
Mondhatjuk azt, hogy a természetben otthon érzi magát, a fényképei egyfajta ugye otthonosságot fejeznek ki?
Igen, nem tudom, hogy ez erre hogy tapintott rá, mert az aszpoétikám is az, hogy otthon vagyok a természetben, és ennek van egy előzménye, pár sor. Az a lényege, hogy sok szóval illetik a természetet, vagy az emberek egymást, és ezek a szavak a természetben is felelhetők, és én úgy járok a természetben, mint más ember templomban, én ott érzem magam igazán otthon, ott érint meg engem a természet igazán. Ha van teremtőmen, hát miért ne lenne, akkor engem ott talál meg, vagy én ott találkozom vele. Kint a természetben, a réten, a pusztában, egy virág mellett, vagy akár madarakat fényképezve, vagy hajnal, vagy naplemente környékén, a Balaton partján, vagy efféle hasonló helyeken, akár Izlandon, akár Costa Rican, akár Otobágyon, vagy Bükben, vagy máshol, Vakonyban, tehát mindegy.
Fiatal fényképészként mondjuk lehet, hogy más témák érdekelték, hogy ez az idő múlásával változott valamilyen tekintetben, hogy másfelé fordul az ember?
Az utóbbi időben annyit változott az én fényképezéssel, ez a témákhoz való viszonyom, hogy elkezdtem más témákkal is foglalkozni, és a kiállításon is lesz ebből egy kis ízelítő, hogy lehessen egy kicsit látni, hogy az én életem nem feltétlenül csak a természetfotóra korlátozódik, érdekelnek engem más dolgok is.
Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Zoltán és a kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.